Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kóder Györggyel, a Pilis Csabai Nagyboldogasszonyház igazgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Kóder György vagyok, 1974-ben születtem. Vallásos családban, édesanyám és édesapám is vallásosak voltak, ők paraszti származásúak voltak, de az akkori viszonyok között életmódjukkal föl kellett hagyniuk, és gyakorlatilag városlakók lettek, de bennünket akkor, amikor még ez nem volt ugyan tilos, de nagyon támogatott sem, de ilyen körülmények között is vallásosan neveltek, jártunk hittanra, ugye akkor, amikor nem iskolai keretek között volt, hanem plébániai keretek között, így nőttem föl, és ennek megfelelően akkor, amikor én felvételiztem az esztergomi Ferences gimnáziumba, akkor még megkérdezték anyukámat, hogy hát jól meggondolta-e, hogy egy ilyen egyházi intézménybe akarja adni a gyerekét, mert akkor az hátrányokkal járt. Mire már végeztem, ugye ez már megszűnt, hiszen ugye akkor zajlott gyakorlatilag a rendszerváltás, de még a kezdeti időszakban ez inkább a megtűrt kategóriába tartozott a vallásos lét.
Mit jelent egy gyerekként ez a nevelés? Szívesen ment egyházi iskolába?
Szerettem templomba járni, a hittanórákat is szerettem. Hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy édesapám mozgássérült volt, ezért a családunknak az életmódját ez valamennyire meghatározta. Tehát én közösségi programokban viszonylag keveset tudtunk részt venni, annak folytán, hogy neki volt ilyen testi fogyatékossága, de a családi ágon magam is, unokatestvérek is, mindenki gyakorlatilag felvállalta a vallását, és a beavató szentségeket mindenki megkapta, közösen ünnepeltük adott esetben ezeket. Anyukámnak a rokonsága részben mai Románia területén él, oda is átjártunk, ott egy kicsit más kultúrát láttunk meg, de ott is ugye volt egy ilyen hagyományos falusi vallásosság, amiben anyukámék még beleszülettek, és amit én is megtapasztaltam. Amellett ugye, hogy én egy városban laktam, és akkor ott vettem részt az egyházi szertartásokon.
Milyen volt a Ferences gimnáziumba járni? Hogyan hatott a hite további fejlődésére?
Utólag visszagondolva mindenképpen egy komoly adománynak érzem magamra nézve, hogy ott lehettem, hiszen például hittantanárom volt Balsi Balázs atya, Halmai Vilmos atya, akik most már egyikőjük ugye elhunyt egy pár éve, másikójuk meg egy mondjuk úgy élő legenda, meg példakép nagyon sokaknak. Tehát volt kitől és jót tanulni, de említhetném a többi szerzetes atyát is, akik az ott esetben a személyes példamutatásokkal azzal, hogy mondjuk egész nap tanítottak meg, neveltek bennünket, de még reggel korán fölkeltek, és akkor mitől felmosták a WC-t. Tehát, hogy ilyesmire is volt példa, ezek mind-mind adtak sokat. Az is egy nagyon érdekes volt nekem, aki viszonylag zártabb családi környezetbe jöttem, hogy 80 fős évfolyamunk volt, és első évben a kollégisták egy nagy hálóteremben. Nagyon sokféle embernek a közelségében laktunk, és akkor így tulajdonképpen egyfajta ilyen szocializációs tér is volt, és kicsit azt is láthattuk, hogy ki miként éli meg a hitét is, bár ugye tínédzserként vagy fiatalként nyilván a játékról meg a bolondozásról is szólt az élet.
Valamennyire megmaradtak az akkori barátságok?
Elég aktív az osztályközösségünk is, tehát rendszeresen megünnepeljük a kerek évfordulókat, de nem csak ilyenkor találkozunk, hanem a volt osztályfőnökömet évente legalább egyszer meglátogatjuk, vagy néha vendégségbe hívjuk hozzánk, és van 3-4 volt osztálytársam, akivel rendszeresen találkozunk.
Ezek a gyerekek mind vallásos családból jöttek?
A felvételi követelmény volt, hogy vallásosak jelentkezhettek csak. Akkoriban szerintem még egyébként főleg azok jöttek ilyen helyre, akikben volt valamiféle komolyabb igény, mert nem származott abból előny, úgymond, hogy ilyen iskolában nevelkedik valaki, elég sok áldozattal járt. Én is Nyíregyházán nőttem föl, és egy Esztergomba kollégistaként többlet teher volt egy helyi iskolához képest, tehát azért általában elkötelezettebbek voltak. Nem mondom, hogy ez homogén volt teljesen a társaság, de azért azt tapasztaltam, hogy az osztálytársaknak a nagy részének fontos volt a hit.
Simán belenövekedett a hitbe, nem volt lázadás, dac, unalom, inkább más csinálnék.
Vasárnaponként, mikor gyerek voltunk és misére mentünk, akkor például a legjobb mesék akkor mentek a tévében, ugye akkor még csak egy-két csatorna volt, Apám szerint azért direkt, hogy a gyerekeket ugye elszoktassák a templomtól. Lehet, hogy igaza is volt egyébként. Tehát volt ilyen néha nehézség, hogy igen, hogy hát ilyen szívesebben néztem volna ezeket a meséket, ami akkoriban nem volt úgy elérhető, mint most. Tehát voltak ilyenek, de olyan nagyobb megingás nem volt a hitemben. Azért hozzátenném azt is, hogy olyan nagyobb megtérési élményt sem tudok elmondani. Tehát nekem a hitem ez egyfajta hűséget is jelent, hogy amit belenőttem, megtanultam, megértettem, imádkozom, járok lelki gyakorlatokra, ahol igyekszem valamennyire mélyíteni is a hitemet, de ilyen nagyobb megtérési élményem sem volt, viszont olyan sem, hogy úgy éreztem volna, hogy nincs Isten, hogy el kell hagyjam az egyházamat.
Mit jelentett az életét ebben a hűségben élni? Volt-e olyan helyzetek, amikor megtapasztalta a segítő jelenlétét Istennek?
A nehézség rengeteg volt. 2006-ban megházasodtam, ugye egy házasság, meg amikor gyerekeink születnek, az sem feltétlenül egy folyamatos állapot. Vannak benne jobb és nehezebb pillanatok is. Talán amikor úgy éreztem, dolgoztam egy multinacionális vállalatnál, ahol nagyon jó feltételek voltak bizonyos szempontból, más szempontból meg rengeteget dolgoztam. Tehát anyagi szempontból nagyon karrierpálya volt, mondjuk úgy. De ugye olyan mennyiségű munkát okozott, meg olyan belső konfliktusokat, ami miatt ilyen egészségügyi panaszaim is voltak, meg úgy éreztem, hogy a családom is rámehet, hogyha itt folytatom, és akkor volt egy nagyon határozott érzés, hogy ezt abba kell hagyjam, és meg is tettem, és egyébként nagyon örülök, hogy e szerint döntöttem.
A párválasztással kapcsolatban fontos volt, hogy hitben élő társal kösse össze az életét?
Igen, fontos szempont volt, és ez is kicsit ilyen, mondjuk úgy sorszerű vagy a kegyelemnek a befolyásolásra is benne lehetett, ugyanis akkor, amikor épp már elkezdtem dolgozni, de úgy éreztem, hogy valami más kell tennem, akkor egy alapítvány segítségével volt lehetőségem az Egyesült Államokba kimenni tanulni, és ennek kapcsán ismertem meg a feleségemet is, úgyhogy tulajdonképpen ez a döntés vagy lehetőség, amivel akkor ott élni tudtam, és támogattak benne, az eredményezte végsősoron azt, hogy én ott megtaláltam a páromat ennek az Öregdiák Szövetségében, aki szintén korábban kint járt az Egyesült Államokban.
Szerelem volt első látásra?
Valami különlegeset már akkor éreztem, amikor én először találkoztam a feleségemmel. Valami olyan nyugalmat éreztem mindig mellette, amilyet soha korábban más olyan lány mellett, aki mondjuk adott esetben tetszett, nekem nem éreztem.
Házasságot tervezve nagy családra vágytak?
Beszélgettünk erről, hogy hány gyereket szeretnénk. Azt beszéltük meg, hogy ne legyen ez egyfajta teljesítménykényszer. De nem zárkóztunk el a nagy család elől. Végül 3 gyerekünk született, nagy családnak számít, régen ez valószínűleg kisebb család lett volna, de úgy általában is nagy családnak számít a mai viszonyok között, ahogy hallom, hogy nagyon alacsony a gyermekvállalási kedv. Tehát 3 gyerekünk lett, és úgy gondolom, hogy teljes a családunk. Természetesen hitben neveljük őket, de hát emellett azért nyilván mindenkinek a maga döntése, hogy ezt a hitet hogyan éli majd meg. A fiam 9 éves, van egy 15 éves fiam és egy 17 éves lányom.
Amikor kicsik voltak, hogyan tudták beilleszteni a mindennapjaikba a hitet?
Templomba járással, otthoni imádsággal. Igyekeztünk olyan közösségeket is találni, ahol vallás azért a szerepet játszik, hanem is a központja, mondjuk egy cserkészetre gondolok. Nagyon régóta járunk Pédiföld-Szentkeresztre, a húsvét ünnepeket ott ünnepeljük, ott van a kifejezetten családoknak a nagy héti ünnepeket ott lehet tölteni. Gyerekekkel külön animátorok, meg szalézi szerzetesek is foglalkoznak. Otthon imával is igyekszünk a gyerekeknek is átadni, meg fenntartani a hitet bennük. Étkezésnél szoktunk imádkozni, illetőleg esténként. Most már a nagylányom Budapesten él kollégiumban, tehát ő mondjuk ilyen szempontból a napi keretekből kiesik. Gyakran most a legkisebb fiunkkal imádkozunk, mert a nagyobbik meg korán lefekszik. Érdekes mondani, hogy ő fekszik le korábban, nem a kisebbik. De akik otthon vannak és ébren vannak, együtt szoktunk imádkozni este.
Egyházi fenntartású intézményt vezet. Tudatosan választotta ezt a munkahelyet?
Abszolút tudatosan választottam. Ahogy említettem, dolgoztam egy ilyen multinacionális vállalatnál, utána pedig egy családi gazdaságban, egy családi cégünk volt. A testvéremmel, feleségemmel közösen működtettük, ami terhessé kezdett válni egy időben, és akkor elkezdtem keresni félállásban munkát, kifejezetten ilyen egyházi intézményekre gondoltam, hogy ott dolgoznék. A végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, valamiféle gazdasági területen, és akkor hirdetve is volt az az állás, amire itt pályáztam, meg egy ismerősöm végső soron itt kezdett el dolgozni. Tőle is kaptam információt, de végső soron ide pályáztam gazdasági vezetőnek.
Mennyiben más egy állami cégnél?
Nagyon más, több szempontból. Én versenyszférában dolgoztam, ott inkább akkoriban legalábbis az volt a cél, hogy igyekeztek mindenkit minél nagyobb munkamennyiségre is rávenni. Nyilván valamiféle fenntarthatóságra törekedtek, de inkább az volt a gondolat, hogy a cégért tegyünk meg minél többet. A család, hát nyilván az is, akinek van, meg belefér, azt csinálja, de nem volt családközpontú, ezért ez jóval családközpontúbb. Itt a munkamennyisége is hullámzó, de azért közfeladott ellátó intézmény, egy csomó állami szabályozás vonatkozik rá, talán szigorúbban, mint egy multinacionális vállalkozásra, tehát itt azért a munkaidőt is, mint ahogy a munkatársaimról vonatkozóan és magamra vonatkozóan is igyekszem betartani, tehát hogy nincs az a fajta túlmunka mennyiség, mint ami mondjuk adott esetben bizonyos magánvállalkozásokat jellemez.
Családbarát?
Sőt, hát ezt a családbarát státuszt idén szeretnénk úgymond hivatalosan is megszerezni, mert ahhoz, hogy valaki ezt elmondhassa magáról, van egy kritérium rendszere. Egyébként szerintem nagyjából most is megfelelnénk neki, de hogy ez fontosnak érzem, hogy ezt ki is tudjuk mondani, hogy mi valóban családbarát vagyunk, de inkább úgy mondanám, hogy emberbarát is egyben, több okból is. Egyfelől ugye idős otthonban dolgozom, tehát itt ugye az nagyon fontos, hogy akik itt dolgoznak, azok ne csak jó szakemberek legyenek, hanem valamennyire megértsék és átérezzék azt az élethelyzetet, amiben mondjuk adott esetben egy már a képességeiket inkább elveszítő korban lévő emberekkel élünk együtt, hiszen gyakorlatilag a velem szembe levő szobában is egy idős néni lakik, tehát az irodák és a lakóterek ilyen szempontból eléggé kevertek nálunk. Aztán is egy nagy előny, hogy van egy kápolnája az épületnek, ami nyitva áll előttünk is, sőt, misékre is. A munkatársak, akinek éppen belefér az idejében, vagy bentartózkodik, akkor azokon is természetesen részt vehet, vagy református istentisztelet van, ugye a református hívő lakóknak, vagy éppensége munkatársaknak, tehát ilyen szempontból elég tág lehetőséget biztosít az intézmény. Anyáljuk egyébként, hogy kötelezettséget róna bárkire is, tehát se a lakóknak, se a munkatársakkal szemben semmiféle elvárás nincs, hogy vallásos életet éljenek. Annyi van nyilvánvalóan, hogy mindenki tartsa tiszteletben a fenntartónak az értékrendjét.
Milyen vágyai, céljai vannak a jövőre nézve?
Nem olyan régen dolgozom itt, abban bízom, hogy ezt az intézményt még valamit rajta fejleszteni, tehát most mind a működés vonatkozásában, mind az épületnek a műszaki állagát tekintve, tehát van egy ilyen jellegű célom. Családom tekintetében elég sok aggodalom van bennem azzal a világgal kapcsolatosan, amiben élünk, környezeti kihívásokkal kapcsolatosan, a technológiának egy olyan szintű fejlődése, ami szerintem már inkább veszélyes az emberekre, mint sem, hogy segíteni őket sokszor. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy a gyermekeim és az ő gyermekeinek is valamennyire egy élhető és biztonságos helyszíne marad ez a bolygó, ahol vagyunk, illetőleg, hogy az ilyen anyagi, materiális dolgok nem vonják el a figyelmüket a lelki tartalmakról, aminélkül szerintem egy ember nem tud teljes életet élni. Tehát, hogy a hitüket meg tudják tartani, meg ki tudják teljesíteni, el tudják mélyíteni. Ez, ami a családomat tekinti. Úgy más vonatkozásban is bízom benne inkább, hogy hiszem azt, hogy a helyi közösségeknek alapvetően sokkal erősebbnek kellene lenniük, és a helyi közösségek együttműködésében inkább úgy mondom, nagyon nagy tartalékok vannak, hogy talán ilyen irányba mozdul el az ország is, ahol ezek a helyi közösségek tudnak jobban kibontakozni és megerősödni.
Tartoznak valamilyen közösséghez?
Nagyon sokféle közösséghez tartozunk. Én több egyesületnek is tagja vagyok, már hogy ilyen civil egyesületnek, Német Nemzetiség Egyesületnek is, tehát nemzetiségemet tekintve alapvetően anyukám teljes mértékben, apám félig sváb származású, én ezt az identitásomat őrzöm valamennyire. Nyilván egyházi közösségnek is tagjai vagyunk, Budakalászon, ahol lakom. Budakalászon van több családi közösség, akik családok rendszeresen együtt imádkoznak, és együtt próbálják a hitüket elmélyíteni, meg a kihívásokkal megküzdeni. Ilyen közösségbe járunk feleségemmel.
Említette a környezeti kihívásokat. Mi az, az akármilyen apró gyakorlat, amit személyesen tesznek, hogy tovább maradjon élhető a bolygó?
Budakalászon tagja vagyok egy környezeti és értékvédő egyesületnek. Ezzel az egyesülettel igyekszünk helyben a családnál szélesebb körben is tenni, hogy a városunknak a környezeti értékeit is meg tudjuk óvni. Például volt szemétszedési program, rendszeresen részt szoktam például ezeken venni minden évben. Budakalászon az önkormányzatnak tagja vagyok, mint képviselő, és igyekszünk például a beépítési szabályokat szigorítani, hogy ne épüljön be minden zöld terület, tehát hogy a környezeti értékeket meg tudjuk óvni. Családon belül van egy autónk, de mondjuk én általában a vonattal járok. Nem csak azért, mert egyébként ez egy kicsit ilyen én idő, hogy amikor utazom a vonaton, akkor tudok kinézni a fejemből, meg gondolkodni, vagy éppen pihenni, hanem azért is, mert ez környezetbarátabb, mint állandóan autózni. Azt, amit megengedhetünk, azt nem feltétlenül jó, hogyha meg is tesszük. Meg hát nyilván ilyen szelektív hulladékgyűjtés, meg zöld hulladékok kezelése. Van rovarhotelünk, tehát ilyen apróságok, amiket meg tudunk tenni annak érdekében, hogy kicsit zöldebb legyen a világ, azt megteszem én is.
A Szentírásból van olyan rész, ami különösen megragadja?
Jakab apostolnak a leveléből a hit és a cselekedeteknek a viszonya az, ami engem leginkább úgymond megfog, amikor ugye arról beszél, hogy cselekedetek nélkül a hit az meddő, tehát hogy a cselekedetekkel mutatkozik meg a hit is. Én ezt vallom, hogy ez így van. Akik jót tesznek, azok az én barátaim, attól függetlenül, hogy ők egyébként vallásos hitben mit mondanak, mert azt gondolom, hogy én hiszem azt, amit egyházunk is van, ugye, hogy az anonim kereszténység is létezik, tehát ha valaki a keresztény értékek szerint cselekszik, az valójában kereszténynek tekinthető még akkor is, hogyha nem gyakorolja a vallását, de mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy eljárunk templomba, az önmagában kevés, tehát saját vonatkozásomban inkább úgy mondom, hogy nekem a hitem értelmét a cselekedetek adják meg, például is, hogy dolgozom, és nem máshol, és ez mondjuk nekem egyfajta ilyen vezérmotívum a Bibliából. Megnézem Böjte Csabát, tulajdonképpen ő is ezt a cselekvő szeretetet műveli, tehát végső soron nem úgymond prédikál, csak prédikál, hanem tesz is a jót. És azáltal, hogy ő mondjuk azt a rengeteg árva gyereket kimenekítette, hát szerintem sokkal többet tett, mint hogyha mondjuk közben, vagy hát ez jobban közel áll hozzám, mint a puszta ima tevékenység, hogyha ennek van valamiféle gyakorlati segítsége a rászorulók felé.
Életére tekintve miért tud hálát adni?
A feleségemért mindenképpen úgy érzem, hogy ő nagy ajándék, hogy adtam elém az Isten, vagy megtaláltam őt. De szüleimért is, testvéremért is, nagyon sok barátomért, akikkel megismerkedtem így vagy úgy az életem folyamán, Ferences gimnáziumért, az, hogy kimehettem külföldre tanulni, az, hogy itt vagyok, az is, itt is nagyon sokat tudok tanulni, meg nagyon sok pozitív élménnyel tudok gazdagodni.
Miért jó az Isten útján járva élni az életet?
Szerintem, hogyha valaki megtapasztalja azt, hogy önzetlenül segít másoknak, anélkül, hogy ő anyagi jelenszolgáltatást kapna, nagyon sok adományt kap, azáltal, hogy rámosolyognak, hogy látja a könnyet a szemében annak, akinek valamit átadott. Nem sok időm van, de néha karitászban, helyben, meg látom, hogy akik dolgoznak, hogy a szükségek szenvedőknek a hálája lepi el ezeket az embereket. Én emiatt mindenképpen tudom ajánlani azt, hogy aki ennek a cselekvő szeretetnek a jegyében él, az biztos, hogy nagyon sok ilyen hálát és viszonzást kap.
Hogyan tolerálja a családja, felesége a többletfeladatokat, amiket a nagyobb közösségért tesz?
Sok tud lenni neki, és ezt meg is értem. Ez is volt egy szempont. Ha főállásban dolgozom, aminek ugye elvileg van egy tólig határideje, akkor egy olyan helyen dolgozzak, ahol tényleg be lehet fejezni a munkát. Anyagilag biztos lehetne jobbat találni, de azért az anyagiakon túl is van élet, tehát azért összességében kell, hogy ez így egy embernek megfeleljen.
Ismeri az otthonban lakókat, törődik a munkatársakkal.
Meg is szólítanak, meg én is megszólítom őket, tehát keresem is az alkalmakat, igyekszem a házban sétálva menni, ha bármi ügyem van, akkor is, hogyha mondjuk telefonon el tudnám intézni, ha van egy kis időm, mert nekem mondjuk van is arra igényem, hogy lássam, hogy adott esetben milyen problémák vannak, nehézségek. Igyekszünk észrevenni a lakóknak az igényeit, és amiben tudunk, abban nyilván segítünk is nekik.
Mekkora a befogadó képessége ennek a háznak?
Ez egy 120 fős idős otthon, Nagy Boldogasszony ház a nevünk. Pilis Csabán működik, de országos működési területe van az intézménynek, tehát bárhonnan lehet hozzánk jelentkezni. Nagyon szép helyen van, csak idős hölgylakók vannak, ugyanis ez az intézmény egykor idős apácáknak volt otthona, akik ahogy megfogyatkoztak létszámban, akkor helyettük civil hölgyeket vettek föl. Most is lakik itt 3 idős apácanővér, illetőleg 3 aktívkorú, aki pedig itt dolgozik. ugyanis a fenntartónk az isteni megváltókról nővérek nővére kongregációja, magyar tartomány, megváltós nővérekként szokták leginkább emlegetni őket, akiknek van még 3-4 másik intézménye is Magyarországon. 70 fős egyébként a munkavállaló létszámunk, ebben vannak azért részmunkaidősek is, legtöbbjük 32 fő az egészségügyi területnek a munkatársai. Saját konyhánk van, ott is egy viszont nagyobb létszám dolgozik, hiszen a 7-7 napján mi készítjük az élelmet a itt lakóknak napi 5-ször. Ezzel is igyekszünk a szolgáltatás minőségét garantálni, hiszen tudjuk, hogy mit készítünk.
Ez elég nehéz munkaterület. Mivel tudják megtartani a munkatársakat? Milyen segítségeik vannak?
Igen, hát mikor engem felvettek ide, akkor ez volt az egyik probléma, hogy rendkívül nagy volt a fluktuáció. Ma már ez folyamatosan csökken. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván mindenkinek adódik olyan az életében, hogy valamiért vált, de lényegesen kisebb, mint korábban volt. Ennek több oka van. Nagyon nagy segítség, hogy a fenntartó egy szervezetfejlesztőt, meg egy ilyen segítő csapatot bocsát a rendelkezésünkre, pont azért, hogy ne hibaorientáltak legyünk, tehát hogyha valamit elrontunk, akkor ott valakit letoljunk, hanem azért, hogy segítsük azt, hogy minél jobban működjenek a folyamatok. Ennek az eredménye az is, hogy mondjuk a fluktuáció le tud csökkenni, mert igyekszünk az emberi szempontokat figyelembe venni a munkatársaknál is. Akár a bért is, talán a hasonló intézményekhez képest igyekszünk legalábbis azt a színvonalat mindenképpen megtartani, amit tudunk, adott esetben kicsivel többet is, de inkább a munkafeltételek rugalmasságában, meg a humános hozzáállásban keresendő talán. Támogatja a munkánkat az is, hogy nem egyedül vagyunk egyházi intézményként Magyarországon, hanem szerencsére sok egyházi fenntartású idős otthon vagy más szociális intézmény működik. Ezek hálózatban szerveződnek, tehát van egyfajta tudásmegosztás, meg egy segítségnyújtás, amit a szerzetesi irodán keresztül, de más fórumokon keresztül is kapunk, ami nagyon hasznos segítség a munkánkban nagyon sok területen, akkor, amikor bármiféle változás van, vagy csak egész egyszerűen működésünkben láthatjuk, megoszthatjuk egymással azokat a jó tapasztalatokat, amelyek azért mindenki rendelkezik. Rendszeresen vannak találkozóink, tehát ennek van egy intézményesített fóruma is, de szerencsére ott köttetnek olyan barátságok vagy jó kapcsolatok is, ahogy már van valaki, akit fel is tudok hívni adott esetben, hogyha konkrét segítségre van szüksége. Házműködése szempontjából azért csinálunk például elégedettségi kérdőíveket a lakókkal és a hozzátartozókkal is, és azért egy fontos szempont a lakóknak is, amikor ezt az intézményt választják, az, hogy keresztény közösséget keresnek, illetőleg, hogy a vallásgyakorlásuknak a feltételei biztosítottak legyenek. Ez nem könnyű, de például sikerült abban is előlépnünk, hogy legyen majdnem minden nap szentmise az intézményben a lakóknak a feltételeket megteremteni. Egy idős atya most egy pár hétig itt volt nálunk, aztán ismét jön hozzánk, és nagyon bízom benne, hogy adott esetben talán még hosszabb időre is tud maradni.
Kóder Györggyel, a Pilis Csabai Nagyboldogasszonyház igazgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.